a miniszterelnököt hallották. A stúdióban itt van Magyar Kornélia, Magyar Progresszív Intézet és Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. Jobban látják-e, hogy most ezek után mi következik? Hogy a nap utolsó fontos megszólalójaként a miniszterelnök elmondta, mit akar csinálni.
Hát én annyit mondanék, hogy ugye a műsor legelején, amikor Gulyás Gergely beszélt, akkor én azt mondtam, hogy azért ott a, hogy mondjam, a gesztusok és a testbeszéd nem volt olyan egyértelmű. Ez a sajtótájékoztató, ez viszont egy örömünnepet sugalt az én számomra. Tehát ilyen értelemben azt mondom, hogy jobban látom. Én azt gondoltam, hogy azért ez nagyobb belső megrázkódtatást fog okozni a Fidesznek. A beszélgetés során többször említett szempont alapján, tehát hogy más célt tűztek ki maguk elé itt ebben a sajtótájékoztatóban, az a cél, tehát hogy ennek érvényesnek kell lennie, ez gyakorlatilag eltűnt, felszívódott. Tehát ilyen értelemben, és a miniszterelnök világossá tette, ugye, hogy parlamenti indítványt fog benyújtani, és parlamenti alkotmánymódosítást fog kezdeményezni. Hát ennek a kimenetele azt gondolom, hogy egyelőre nem belátható, mert az ellenzéki pártok megnyilvánulásaiból az nagyon világosan kiderült, hogy ők, ha ez megtörténik, akkor esetleg egy eddig még nem ismert ellenállási folyamatba kezdhetnek bele.
Hát a Jobbik kivételével neki eleve az alkotmánymódosítás volt a javaslata.
Igen, de azért azt hiszem, hogy itt azt nem tudjuk megmondani pontosan, hogy mi fog történni erre, de az biztos, hogy ez nem lesz egy csont nélküli és egy könnyű menet a Fidesznek.
Hát, hogy arra nem számít, hogy akinek ez volt a javaslata korábban, az majd most föltakar a Fidesz mögé?
Hát nem. Tehát én azt hiszem, hogy az ellenzék, hogyha következetes akar lenni a mai álláspontjához, illetve amit mondott az egész kampányban, akkor ezt az interpretációt nem tudja magáévá tenni.
Hát én nem tartom kizártnak, hogyha tovább gondolom azt, amit Ervin mondtál, hogy akkor valami olyan, nem lesz ez egy sima dolog a Fidesznek, és hogy valami olyat látunk majd az ellenzéktől, amit eddig nem. Elképzelhető, hogy megtalálnak valami olyan tiltakozási formát, de az, hogy ez ne lenne sima menet a Fidesznek, én ezt egyáltalán nem látom. Tehát, hogy annyira minden a Jobbikon múlik valójában. Akinek tényleg ez volt a javaslata eredetileg is, és hogy ne tudjon egy-egy olyan jobbikos képviselőt találni a Fidesz, akivel ezt az alkotmánymódosítást keresztül tudja vinni. Én ezt most nem tartom olyan nagyon nehezen kivitelezhető dolognak.
De minden a szövegen múlik, hogy milyen szöveggel terjesztik be?
Természetesen minden azon, meg azon is, hogy akkor leülnek-e, vagy igyekeznek-e a Jobbikot bevonni ebbe az ügybe. Most szerintem minden szem egyébként Vona Gáborra szegeződik ennek kapcsán, hogy ő ebben a helyzetben hogyan reagál, ugye az saját eredeti javaslatuktól akkor eltérnek, vagy sem. Ragaszkodik-e most ahhoz, amit ugye kitűzött egy zászlót, és azt mondta, hogy ha érvénytelen a népszavazás, akkor a miniszterelnöknek le kell lemondani. Szóval, hogy a Jobbik mit fog csinálni, szerintem ebben az esetben ez most kicsit izgalmasabb, mint az, hogy az egyes baloldali pártok mit, ha csak nem onnan jön valami meglepetés, de hát én erre talán kevéssé számítok.
Hát igen, mondjuk a Jobbik a mai vonai nyilatkozat után, hát nem tudom, hogy állhatna be. És például ez egy érdekes kihívás tényleg, hogy eredetileg a Jobbik alkotmánymódosítást kívánt volna, majd pedig közölte, hogy Orbán Viktornak le kell mondani, miközben Orbán Viktor beterjeszti az alkotmánymódosítást. Mit fog erre lépni ugye a Jobbik? Hát ez látszik, hogy megy a két párt között, és mondjuk talán, ha még van tanulság, akkor tényleg az, hogy a két párt között van igazából a mai este után igazi komoly tét, vagy igazi verseny, mert szerintem a Fidesz a többi ellenzéki pártot nem kezeli olyan erővel, vagy olyan, hogy mondjam, olyan komolyan, mint ahogy a Jobbikkal. Tehát ez érződik, hogy ha valamiről beszéltünk, hogy 2018-ról szól-e ez a mai este, vagy nem, én azt mondtam korábban, hogy nem nagyon, de a Jobbik a szemmel láthatólag ezt a pozícionálást veszi fel, és hogyha valakinek, akkor neki talán nagyobb esélye van, hogy igazi kihívó legyen.
Azt mondta a miniszterelnök, bocsánat, Magyar Kornélia.
Hogy nekem még az jutott eszembe az eredeti kérdésre reagálva, hogy azért valami nekem hiányzik még ebből a miniszterelnöki beszédből, nevezetesen az, hogy azért mégiscsak Hogyha ránézzünk a számokra, akkor tényleg azt látjuk, hogy itt nem csak fideszes szavazókról van szó, sőt valószínűleg nem csak jobbikosokról, tekintve, hogyha megnézzük a Jobbiknak a stratégiáját, hogy mit is követett, azért abból az derül ki, hogy valószínűleg a jobbikos szavazók nem is mind mentek el szavazni. Tehát ebben a 3,2 millióban nagyon sok baloldali szavazó van. Én ezután egy olyan miniszterelnöki beszédre számítok, vagy beszédekre számítok, amiben erre például nagyon nagy hangsúlyt fektet, hogy ez egy ilyen unifikáló, egy egyesítő, békejobbot nyújtó, nem a pártoknak hangsúlyozom, tehát nem arról van szó, hogy akkor Gyurcsány Ferencet keblére öleli Orbán Viktor, de hogy azokat a szavazókat, akit végül is egy témában sikerült neki elvinni az urnákhoz, még hogyha nem is arról volt szó, hogy a kormányról szavazzanak, de egy neki kedves témában, egy neki kedves álláspontot. Szóval, hogy ennek a lehetőségnek a megragadása ebből a beszédből például nem tűnt ki. Annyit csinált a miniszterelnök, hogy nem volt kombattáns, nem volt nagyon megosztó ez a beszéd.
Nem küldött el mindenkit, aki szerinte nem nyert ma.
Igen, de nem is tette meg azt, hogy, hogy így nagyon, nagyon célzottan küldött volna üzeneteket például DK-soknak, például szocialista szavazóknak, liberálisoknak. Tehát ugye ez még nincsen, és nekem ez egy érdekes kérdés, hogy a következőkben mi lesz.
És azért én még egyet kiemelnék, hogy ennek a rövid Orbán beszédnek nem csak a belpolitikai vonatkozásai fontosak, hanem azért most már érdemes felfigyelnünk arra, hogy azért emlékszünk, hogy tavasszal még milyen kifejezéseket használt az Európai Unióval kapcsolatban. Most ebben a beszédben is ugye demokratikus közösségnek nevezte az Európai Uniót. Ugye az elmúlt időszakban volt olyan, hogy az Európai Uniót és Európát megkülönböztette. Európa rendben van, az Európai Unió az nincs rendben. Most itt az Európai Unió egy demokratikus közösség, tehát ilyen értelemben egy ilyen összekapcsoló, vagy hogy mondjam, egy enyhébb retorika azért megjelent, ami még a belpolitikai vonatkozásban nem jelent meg, amit te hiányoltál. Tehát látni való az, hogy történt egy retorikai és valószínűleg tartalmi módosulás annak fényében, amiről szintén beszéltünk, hogy 2015 óta az ő pozíciója azért változik. Tehát az én úgy látom, hogy annak fényében, hogy azért javult az ő helyzete európai politikusként, most már nem kényszerül arra, vagy nem használja azokat a kifejezéseket, például amiket március 15-én, hogyha emlékszünk arra a beszédére, amit idén tavasszal mondott, hát ott a egész más retorikai elemek jelentek meg az Európai Unióval kapcsolatban.
Igen, csak hogy a magyarok ezzel a népszavazással nem az Európai Uniónak vagy Európának, hanem Brüsszelnek üzentek. Brüsszel azért most ebben a beszédben sem kapott sok simogatást.
De hát az Európai Unió az Brüsszel. Igen, ezt így mondanám.
Így kell érteni?
Hát másképp nem tudnám értelmezni, tehát az Európai Unióval is azért nyilvánvalóan valahogyan együtt kell élnie. A feladat számára az, hogy ezt megpróbálja valahogy olyan helyzetbe hozni ezt a dolgot, ez a legnagyobb deficitje a magyar kormány oldalnak, hogy ez teljesen elromlott az elmúlt időszakban, és ezt azért valahogy egy minimum szinten neki azt hiszem helyre kell állítani. Ugye a Kornélia is mondta a sajtó szerepét például, hát tulajdonképpen az Európai Unió környékén ott van az európai sajtó. Az európai sajtóban az ő megítélése, vagy a kormányának a megítélése hát olyan, amilyen. Tehát azért nem lehet egy belpolitikai pacifikálást megvalósítani európai hát ország nélkül, hogy úgy mondjam. Tehát amikor én korábban a vágyakról beszéltem, akkor én erről is beszéltem, hogy valahogyan egy új politikai érában ennek is, hogy mondjam, be kell előbb-utóbb következnie, ami lehet, hogy nem több, mint vágyálom, de ez mindenképpen fontos.
Nekem az jutott eszembe, hogy szerintem elképzelhető, hogy Orbán Viktor más szavakkal fogja kódolni a jó Európai Uniót és a rossz Európai Uniót. Tehát, hogy én azt elképzelhetőnek tartom, hogy Brüsszelt azt annak tartogatja, amikor valami rosszról akar beszélni, az egy ilyen ütnivaló, egy olyan, ami csak rosszat okoz Magyarországnak, és akkor, amikor az Európai Unióról, mint olyanról, mégis arról van nagyon sok kutatásunk, hogy a magyarok mégiscsak többségében szeretnének bennmaradni az Európai Unióban, azt meg egy pozitív címkeként használja. Tehát szerintem ebben van egy ilyen retorikai fantázia, hogy meg lehet így különböztetni, ez egy jó nyelv politikai.
Én csak azért kérdeztem, mert a miniszterelnök általában nem mond semmit véletlenül.
Így van. Úgyhogy szerintem ebben abszolút van ráció, és van lehetőség, és nyilván van ebben tudatosság is, hogy a miniszterelnök így fogalmaz ezekben a kérdésekben.
És ez, bocsánat, csak amit a szerkesztő úr mond, hogy nem mond semmit véletlenül, ezt én nagyon fontos dolognak tartom, mert azért érdemes arra rámutatni, hogy ezt...
Vagy hát eddig nem tapasztaltuk.
De nem azt akartam, hanem hogy az ellenzék például ezt nem biztos, hogy mindig érti, hogy tulajdonképpen miről van szó. Tehát ha valamit az ellenzékben például lehet hiányolni, akkor az, hogy az ellenzékben nem ér, látja az ember mindig, hogy tudatosan csinál valamit, vagy nem véletlenszerűen alakulnak a dolgok úgy, ahogy alakulnak. Tehát ha most kicsit kitágítjuk, és megint a perspektívákról akarunk valamit mondani 18-ig, akkor én azt gondolom, hogy az ellenzéknek az egyik alapvető kihívása az, hogy el tudja hitetni magáról, hogy tudatos politikai, hogy milyen perspektívái vannak, tudatos céljai vannak, ezeknek valamilyen módon érvényt akar szerezni, tartalmi politikát képes csinálni. Túlmenően az ellenálláson. Mert ugye azt tudjuk, hogy milyen a magyar ellenzék, amikor ellent kell állni. Akkor mindig megmutatják, hogy semmivel nem értünk egyet. Én például egyébként ellenzéki politikaként ma is többször elhangzott a gyűlölet kifejezés. Szerintem nem lehet így értelmezni azt a helyzetet, ami mondjuk kormány oldalon van. Erre mondtam azt, hogy ez a totális dolgok. Tehát hogyha az ellenzék mindent gyűlöletként lát, amit a kormány csinál, abból szerintem egy rossz ellenzéki stratégia következik. Tehát valahogyan ehelyett ki kell találni valami kicsit szofisztikáltabb, kicsit kifinomultabb dolgot. Értem én, hogy miért mondja az ellenzék. Azért mondja, mert ugye rendszer ellenzékként képzeli hova tovább el magát, amelyik ugye a kormánnyal minden szempontból hadilábon áll. No de most képzeljük el, hogyha megfordul a helyzet, és ez az ellenzék, amelyik rendszer ellenzékként tételezi magát, egyszer csak kormányra kerül, akkor mi fog történni viszont? Tehát, hogyha egy picit perspektívikusan nézzük, akkor szerintem ez is egy fontos elem.
Hát én nekem az a bajom ezzel a gondolatmenettel, hogy én nem látom azt, hogy Orbán Viktornak hol kopintottak az orrára a tekintetben, hogy neki ilyen gyökeresen is, vagy hogyha nem is gyökeresen, de hogy más kéne csinálnia. Tehát az a politika, amit csinál, az tulajdonképpen sikeres. Most én is tudok, vagy tudom a mait, vagy így ezt a népszavazási kampányt kritizálni nagyon-nagyon sok tekintetben, de sajnos politikai haszonszerzés szempontjából azért működött. Nem úgy működött, ahogy szerintem a kormányzat ezt tervezte, nem sikerült érvényessé tennie, pedig láthatóan nagyon törekedett rá, de mégis sikerült maga mellé állítani több millió szavazót. Én ezt egyáltalán nem látom, hogy hol van az a pont ebben a képletben, ami arra késztetné Orbán Viktort, hogy ezen jelentősen változtasson. Még akkor is, hogyha az igény mondjuk megvan bennünk, és azt gondoljuk, hogy ez nagyon rossz irányba vezet, én nekem az a rossz tapasztalatom eddig szemlélve és elemezve a fideszes politikát, vagy a kormányzati politikát, hogy nagyon nagy erőnek kell lenni, és nagyon egyértelmű dolognak kell lennie ahhoz, hogy valami megállítsa, hogy lehessen húzni egy határt, hogy na ezt már nem. Én nem látom ezt ebben a maiban, hogy itt lenne egy olyan nagyon éles határ, hogy na ezt már nem. Pontosan azért, mert nem az van, hogy eddig az összes népszavazás 50% fölötti részvétel mellett zajlott, és akkor ez most nem, és hát ez egy olyan sokkoló valami, hogy hú, hát erre mindenki a fejéhez kap, hanem azért, mert egy átlagos részvételi arányt hozott. Azért, mert egyébként hozta az igeneknek azt az arányát, sőt magasabb arányát, mint amit előzetesen gondolt. Bocsánat, a nemeknek csak mindig. Igen. Szóval azt az arányát, amit előzetesen gondoltunk. Tehát, hogyha ezután megváltoztatja Orbán Viktor a politikáját, én azon nagyon erősen fogok csodálkozni. Szerintem amilyen üzenete mondjuk az ellenzék felé van ennek az egésznek, az egy határozott politika, tehát amiben mondjuk példát mutatott ez a tényleg 3 forint 50 fillérből működő magyar kétfarkú kutyapárt, hogyha van egy világos stratégia, amit követsz, és lelkesedést és munkát tesz emelni, akkor azzal valamit lehet kezdeni, illetve a tekintetben pedig nem adott választ, hogy 2018-ra ez az egész heterogén kuszaság, amit van 2006 óta, az hogyan fog ezzel szembe menni. Szóval, hogy megint feltűnt ellenzéki oldalon, vagy a kormánnyal szembeni oldalon valamilyen remény, amiben látszik, hogy már most a közösségi oldalakon, meg majd publikációkban biztos, vagy publicisztikában biztos fogjuk ezeket majd olvasni, hogy hogyan látnak majd bele megint egy óriás győzelmet és egy kitörési lehetőséget, mert egy óriási a vágy szerintem az ellenzék oldalon abban, hogy valami történjen, végre valami történjen, és most egy 6-7%-nyi érvénytelen szavazatban nagyon-nagyon bele akar kapaszkodni, és ez fontos jelenség, tehát én nem akarom ezt egyáltalán leértékelni, csak próbálok a realitást találján maradni, hogy ez pontosan mit is jelent a közeljövőre és a távoli jövőre nézve.
Igen, igen, én tulajdonképpen ezzel egyetértek, csak azt mondanám, hogy a, szóval az jó dolog, hogy az ellenzéknek van reménye, és mindenbe belekapaszkodik, de a politika szerintem azért ennél többről szól. Tehát amikor én azt mondtam, hogy tudatos tervezés, és emlegettük, hogy Orbán Viktornál minden mondat patika mérlegen van kitalálva. Tehát én azért azt gondolom, hogy szóval nem lehet a véletlenektől várni a dolgokat. Tehát engem például, megmondom őszintén, érdekelne, hogy mi az ellenzék, a magyar ellenzéknek, akár pártokra lebontva, az Európa stratégiája. Mit gondolnak
a
változóban lévő Európáról? Tehát, hogy nem kéne túllépnie a magyar ellenzéknek azon, hogy van egy statikus Európai Unió, vagy egy statikus Európa, amiben úgy minden a helyén van, és akkor itt vagyunk mi, akik pedig elrontjuk az Európához való viszonyunkat, vagy nem tudom micsoda. Tehát mit gondolnak túlmenően a migránsválságon? Mert szerintem ennek a mostani időszaknak az egyik nagy problémája, hogy az aktuál politika annyira erős, és annyira tényleg a napi eseményekre koncentrálunk, hogy egy csomó olyan alapkérdést nem teszünk fel, amire egyébként Kornélia is utalt, amikor egy szóban megemlítette a participáció kifejezést. Tehát, hogy mi is az a demokrácia modell, amifele mondjuk Európa tart? Vagy például, hogy ne meneküljön a magyar ellenzék bele a szerintem a legrosszabb retorikai fogásba: minden populizmus, és ezzel kész. És akkor többet erről nem kell beszélni, mert a populistákat nem szeretjük, nem foglalkozunk velük, ők minden bajnak az okozói. Én szerintem pedig a populizmus, ha van olyan kategória, akkor az egy okozat. És hogyha az egy okozat, akkor én azt várom egy magát kormányképes politikai erőnek gondoló pártól, vagy pártok összességétől, hogy azt próbálja értelmezni nekünk, választóknak, hogy ő mit gondol arról, hogy az elszigetelésükön túlmenően mit lehet kezdeni Európának ezzel az igen komoly válságával, ami kialakult a migráns kérdéstől függetlenül is részben, nyilván azáltal felerősítve. Tehát itt egy csomó olyan, hogy mondjam, hát tartalmi vitát kellene megnyitni, és akkor már nem csak a reményről szólna a dolog, mert lehet remény az, hogy most voltak érvénytelen szavazatok, de mondom, a politika a reménynél több. A politika az arról szól, hogy mit tudok mondani érdemi dolgokról, amelyek a szavazókat megérintik. Tehát, hogyha az ellenzék nem tudja megérinteni a szavazóknak a, most mondom megint ezt a szót, hogy lelkét, akkor mitől várja tulajdonképpen a sikerét? És hadd térjek vissza arra, hogy ugye mondta az MSZP-s megszólaló talán Újhelyi István, hogy társadalmi bázist akarnak építeni.
Újat ráadásul. Újat.
Na most tisztázzunk valamit. Tóbiás József pártelnökként társadalmi bázist akart építeni. Tóbiás Józsefet leváltották. Most akkor felmerül a kérdés, hogy most akkor ő rosszul akarta ezt a társadalmi bázist építeni, vagy micsoda. Ott se lehetett érteni, hogy mi ez, hogy társadalmi bázist építeni. Most sem lehet érteni igazából. Na most, tehát én magyarán az ellenzéki politikát tartalmi elemektől várnám, és nem pedig attól, hogy ez a gyűlölöm a kormányt, populista a kormány, stb. Ez olyan, hogy mondjam, ördögi körbe kényszeríti magát az ellenzéket, hogy ezt el is hiszik, hogy ez a tartalmi politika, és szerintem ennél jóval több a tartalmi politika.
De bocsánat, csak a mostani menekült válság, vagy más oldali kifejezéssel migráns válság ügyében mi akadályozta meg az ellenzéket abban, hogy fölismerje, hogy itt valójában miről van szó, amikor a keleti pályaudvarnál állomásozó emberek látványa mindenkit megérintett, méghozzá érzelmileg. És akkor még voltak ilyen szavak, hogy ez nem is olyan fontos dolog. Nem is nagyon komoly ez. Nem is kell ezzel semmit kezdeni. Mi akadályozta meg, hogy azt mondják, hogy valami érvényes álláspontot miért nem lehetett kialakítani?
Hát egyrészt nagyon nehéz, azért azt lehet, hiszen legyünk empatikusak, hogy mintha jön valaki, és azt mondja, hogy már pedig ezt nem, mert ott van a félelem, ahogyan ön is mondja, hogy érzelmileg nagyon megérintett mindenkit a látvány. És az első érzelem valószínűleg mindenkiben a bizonytalanság és a félelem volt, hogy úristen, ez micsoda, ilyet még nem láttunk, ezt még nem tapasztaltunk.
Még itt Budapesten és Szegeden például a segíteni vágyás volt.
És hogy ez is tud lenni, igen, és nekem pont ez a bajom, hogy nagyon nehéz egy ilyen helyzetben, mondom, főleg amikor az ellenfél oda dobja a csizmáját az asztalra, és egy nagyon határozott állásponttal nyitott a kormányzat, biztos emlékszünk rá, egy plakátkampánnyal nyitott, amiben az volt, hogy nem vehetitek el a magyarok munkánkat. Munkáját, talán ilyen szövegek is voltak.
Tiszteletben kell tartani a kultúránkat.
Így van, tehát hogy azért ez egy nagyon kemény állásfoglás volt. Ennek fényében egy ilyen antréval, vagy egy ilyen antré után nehéz szofisztikált álláspontot, ami a humanizmusnak a nem tudom én, az előnyeit és a mindenféle haszonát próbálnám meg hangsúlyozni, szóval nehéz emellett érvelni, de én akkor is azt gondoltam, hogy lehet, csak nagyon sok munka van benne, és hogy nem a klisé mondatok, hanem az átélt szenvedélyből jövő mondatok azok, amik tudnak ebben, aminek identitás van a mélyén, ami átgondolja ezt, hogy pontosan ez mit is jelent. Lehet az integráció mellett érvelni, én azt gondolom a menekült válság kapcsán. Lehet olyan álláspontot kialakítani, amelyik nem, most egy nagyon rossz kifejezés fogok mondani, ez a menekült simogatót, ami így jobb oldalon így hívják azokat, akik szeretnének segíteni a
migráns simogató.
Vagy migráns, bocsánat, nem is menekült, hanem migráns simogató ilyen willkommens kultúros valami, hanem nem ez, hanem amelyik tényleg végigveszi az integrációnak a problémáit, lehetőségeit, kihívásait, kockázatait, hogy hogyan lehet és hogy nem lehet.
Okay, egyébként ez teljesen,
ez teljesen hiányzott ebből a kampányból. Tehát egy igen, az még nem elég. Mert az, mit mondanak, a liberálisok azt mondták, vagy volt ilyen mondatuk is, hogy hát a magyar liberális párt azért kampányol az igen mellett, mert Európában a liberálisok általában ezt az álláspontot képviselik.
De Gyurcsány Ferenc is fényképezkedett Magyarországon áthaladó menekültekkel.
Na, de szerintem ez nem érv. Tehát lehet fényképezkedni. Ezt megtette Merkel is, nem tett neki nagyon jót egyébként hosszabb távon, és lehet egy érdemi vitát folytatni. Lehetett volna olyanokról beszélni, hogy kedves magyar emberek, üljünk le akkor egy asztalhoz, és akkor nézzük meg, hogy ennek milyen kockázatai vannak. Működik a kvóta? Mi lesz akkor, hogyha azt mondjuk, hogy 2500 ember jöjjön Portugáliába, vagy jöjjön Magyarországra, és ők meg úgy döntenek, ez egy valós eset, hogy ők nem szeretnének ott maradni, hiába a kvóta megegyezés alapján őket oda rendelték, hanem ők szeretnének mégiscsak Berlinbe menni. Ezt hogyan oldjuk meg? De erre is van egyébként olyan válasz, amelyik humanista, csak ezek a kérdések elő se kerültek. Nyilván voltak olyan szűkörű szakmai beszélgetések, ahol igen, de azért alapvetően nem erről szólt ez a vita, hanem a legmélyebb zsigeri félelmekről szólt, amit újra hangsúlyozom, ezt a magyar kormányzat iniciálta. Ők kezdték így ezt a beszélgetést, ezután már nagyon nehéz más tónusban erről beszélni, de én ezt nagyon hiányoltam az ellenzék részéről, hogy egy megfontolt, átgondolt és mégis humanitárius, teljesen valid álláspontot tudjon kialakítani a kormányzatéval szemben.
Túltolták a kampányt, vagy nem tolták túl a kampányt? Mert erről nem beszéltünk.
Már hogy ezt a kormány, vagy az ellenzék? Vagy
az is egy kérdés, hogy ki? Túltolták? A kormány túltolta?
Nem hiszem, hogy túltolta, hanem mindenki azt hozta a kampányban, amit várni lehetett tőle. És amit a Kornélia mond, abban én nagyon egyet tudok érteni, hogy mondjam, szóval azt tudomásul kellene venni, hogy ez egy nagyon komoly vitahelyzet. Tehát itt most tényleg azért nagyon komoly kérdésekről van szó, és szerintem ha van túltolás mindkét oldalról, az pontosan az, hogy ezt a vitahelyzetet nem vette fel egyik fél sem igazából. Tehát itt nem lehet ezekre a kérdésekre a megszokott klisék és sémák szerint, hogy mondjam, reagálni. Itt nem tudom, hogy lehetne ennek kialakítani a kultúráját, mert itt ugye talán abban van vitám, hogy ez nem csak politikusi kérdés, hanem ha jobban belegondolnak a hallgatók is, meg mi is, hogy a magyar közéletben igazi érdemi viták mióta nincsenek. Tulajdonképpen az elmúlt 10-15 évet úgy éltük végig, hogy nagyon ritkán ülnek egy asztalnál ellentétes oldalon lévő meghatározó politikusok. Lehet, hogy harmadik, negyedik vonalbeliek ott ülnek, de az első vonal nem. Na most azért az, hogy Európa, az, hogy mi van a demokráciákkal, az, hogy populizmus, az, hogy a társadalom részvétele a politikában, ezernyi olyan fontos kérdés van itt, ami feltorlódott az utóbbi időbe, és szerintem hibásak vagyunk akkor, hogyha ezt csak politikusi válaszoktól tesszük függővé. Tehát a vita, az szerintem egy ennél lényegesen szélesebben értelmezendő dolog. Itt bizony valami módon rá kell venni magunkat arra, hogy ne különüljünk automatikusan ketté, amikor ezek a kérdések előjönnek. Mert lássuk be, hogy az egész magyar társadalom ketté válik különböző kérdések mentén, a migráció kérdése mentén is. Mert igaz az, hogy amikor a keletinél voltak, akkor volt egy hatalmas segítési kultúra a dologban, meg minden, de valahogy ennek semmi továbbélése nem volt, és most is azt látjuk, hogy az egyik oldal ebben hisz, teljesen bezárt fülei vannak a másik oldal érveire. Tehát magyarán érv szintig nem jut el ez a dolog. Szerintem ez az egésznek a legérdekesebb kihívása, hogy a demokráciák meg tudnak-e lenni érdemi vita nélkül. Ezt a kérdést szerintem például az ellenzéknek is föl kéne tenni, és amikor az ellenzék gyűlöletkampányt mond, ezzel ő mit mond? Ő kivonul ebből az egészből, köszöni szépen, ő ezzel nem kíván érintkezni. És lényegében létrehoz egy olyan állapotot, most Kornélia elmondta a másik oldalát, hogy a plakátok, meg nem tudom micsoda. Tehát az a baj, hogy mind a két oldalról az erősödik meg, hogy ne kelljen megtárgyalni egymással ellentétes oldalon állóknak a dolgokat. És lehetőleg semmit ne kelljen megtárgyalni, és akkor tényleg oda jutunk, hogy akkor fölmerül az a kérdés, hogy van-e a magyar társadalomban olyan valami, ami összetartja a dolgot. Ugye, mert számomra voltaképpen ez a legnagyobb tanulsága ennek a kérdésnek, hogy minden ügyből kijövünk, és minden ügyből rosszabbul jövünk ki, mint ahogy belementünk. Tehát mit tanulunk belőle?
Csak egy mondat így a végére még, hogy én azt is érzem, hogy abban olyan szinten is megtörtént a túltolás, hogy nem csak a kampány, hogy akkor most mennyien mentek, vagy ezért érvényes lett, vagy érvénytelen, tehát nem innen nézve, hanem Európa felől nézve, vagy Magyarország jövője felől nézve, hogy értem azt, amikor egy krízis helyzet magában hordozza azt a lehetőséget, hogy azon politikailag lehet nyerni rövid távon, de hogy már mi történik középtávon, és mi történik hosszabb távon, ez ebben a logikában nincsen benne, és én itt érzem a túltolást nagyon, tehát ennyire megpörgetni a félelmet és a gyűlöletet az emberekben, ahogyan ezt az utóbbi hetekben, hónapokban Magyarországon sikerült, ennyire kivonulni mindenféle vitából, mindkét oldalról.
Azt gondolom, de nem mondjuk túl könnyen a gyűlölet szót, nem mondjuk túl kár. Könnyen, mert én azért azt gondolom, hogy...
Én szerintem ez történt.
Gyűlölet szó.
Igen, én azt hiszem, hogy félelem. Hát, és nyilván nem, nem mindenki ezt érzi, de hogyha megnézzük, hogy milyen klíma van ma Magyarországon, milyen hangulat van, akkor abban szinte biztos vagyok, hogy ma már polgárjogot nyert az valakire azt mondani, hogy most nem akarok konkrét mondatokat senkinek a szájába adni, de amit mondjuk korábban szélsőséges mondatnak tekintettünk, hogyha valakit a származására tekintettel azt mondták, hogy te egy rosszabb ember vagy, tényleg csak a médiában nagyon sok ilyet hallottam, nem is kell még lemenni az utcára, csak pusztán kinyitni a tévét, hogy ott mi történik. Hogy ezek után, amikor tényleg ez polgárjogot nyer, akkor ebből nagyon nehéz visszajönni, és itt érzem a legnagyobb bajt.
Hírek következnek.
Budapesten és a világhálón.
Itt az Inforádió, Magyarország hírrádiója.
10 óra 2 perc, érvénytelen lett a kvóta referendum, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Alkotmánymódosító javaslatot nyújt be a kormányfő az országgyűlésnek a kvóta referendum alapján. A népszavazás érvénytelenségét és eredménytelenségét hangsúlyozták az ellenzéki pártok. Jó estét kívánok, Zsámboki Zsolt vagyok. A közlekedés információk és az időjárás jelentés után a nap legfontosabb híreinek összefoglalóját hallják.
Budapesten a Róbert Károly körúton tart az útfelújítás. Az M3-as felé vezető oldalon az Angyalföldi úttól a Tüzér utcáig, az Árpád híd felé pedig a Vágány utca és a Váci út között csak két sáv járható. A Papp Károly utcában nem lehet balra bekanyarodni. Bezárták a Bartók Béla út, Móricz Zsigmond körtér felé vezető oldalát a Szent Gellért tér és a Kemenes utca között közműépítés miatt. A forgalmat a Budafoki út, Csiki utca útvonalra terelik. Ezen a hétvégén a H6-os helyett pótlóbusz jár a József Attila telep és Ránckeve, illetve Tököl között karbantartás miatt. Pongrász Dániel, BKK Info.
Köszöntöm az Inforádió hallgatóit! Hidegfront alakítja időjárásunkat. A főváros környékén a jobbára borult égből sok helyütt várható eső, zápor eső. Hétfőn időnként felszakadozhat a felhőzet, napközben kisebb, késő délutántól estétől újból nagyobb a csapadék esélye. A szél ma éjjel északnyugatira fordul, és holnap sok felé megerősödik. A hajnali 13 fokról csupán 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. A következő napokban további lehűlésre, változékony, gyakran felhős szeles időre van kilátás, több helyen, szerdán csak néhol esővel, záporral. Országos meteorológiai szolgálat Jenki Szilvia.
Huszonkét óra 4 perc, október 2-án vasárnapnak le, a nap legfontosabb híreit hallják. Érvénytelen lett az országos népszavazás, mivel az érvényes szavazatok száma nem érte el az alaptörvény szerinti szükséges 50%-ot, közölte a Nemzeti Választási Iroda. A leadott voksok csaknem teljes feldolgozottsága alapján a jogosultak 43,3%-a jelent meg a népszavazáson. A szavazókörökben 43,9% volt a megjelentek aránya, levélben pedig a jogosultak 27,2%-a szavazott. Az igen voksok aránya nem érte el a 2%-ot, a nem szavazatok száma pedig meghaladta a 98%-ot, az érvénytelen voksok aránya 6% körüli. Alkotmánymódosítási javaslatot nyújt be a parlamenthez a kvóta referendum eredménye után a miniszterelnök. Orbán Viktor a népszavazás utáni sajtótájékoztatón azt mondta, 10-ből 9 ember Magyarország önálló döntésjoga mellett szavazott a migránsok kötelező betelepítése ügyében, amit Brüsszellel is el kell ismertetni. A kereszténydemokrata néppárt elnöke szerint a kormány megkapta a politikai felhatalmazást, hogy megvédje Magyarországot a kötelező betelepítési kvótától Brüsszelben és minden helyszínen. Semmény Zsolt miniszterelnök helyettes úgy értékelt, magas volt a részvétel és elsöprő a nemek támogatása. A referendum érvénytelenségét és eredménytelenségét hangsúlyozta az MSZP elnöke. Molnár Gyula azt mondta, a kampányt kormányzati túlerő, törvénysértések és félelemkeltés jellemezte. A szocialista politikus felszólította a kormányt, hogy az érvénytelen referendum alapján ne kezdeményezzen jogszabályalkotást, amivel megsérteni az alaptörvényt. A Jobbik elnöke a miniszterelnök személyes kudarcaként értékelte, hogy érvénytelen lett a vasárnapi kvóta referendum. Vona Gábor ismét lezmondásra szólította fel a kormányfőt. Az ellenzéki politikus a legfontosabb teendőnek, az alaptörvény mielőbbi módosítását nevezte azért, hogy Magyarországot meg lehessen védeni a kvótákkal szemben. Az LMP valós problémának tartja a migráció kérdését, ám a párt szerint, ha eredménytelen a kvóta referendum, az a kormány pozícióját gyöngíti a kérdésben tartandó külföldi tárgyalásokon. Szél Bernadett, az ellenzéki párt társelnöke azt mondta, azzal, hogy a miniszterelnök az indulatok irányába terelte a népszavazási kampányt, az ország ügyének is ártott. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a vélhetően érvénytelen népszavazás az ellenzék győzelmét jelenti. Gyurcsány Ferenc azt mondta, véget kell vetni a gyűlöletkampánynak, a miniszterelnöknek pedig egy ilyen vereség után le kell mondania. Az Együtt szerint kudarcot vallott a kabinet azzal, hogy nem lett érvényes a népszavazás. Szigetvári Viktor, a pártelnöke az Inforádióban azt mondta, a menekültválságban az szolgálná Magyarország is a térség biztonságát, ha a kormány az európai megoldásokat keresné. Rendkívüli események miatt 19 óra helyett 19 óra 35 perckor zárt be az utolsó szavazóhelyiség, jelentette be az Országos Választási Iroda elnöke. Pál Filon elmondta, bombariadó miatt zárt később 3 angyalföldi szavazókör. A tűzszerészi vizsgálat után a szavazóhelyiségek előtt várakozók leadhatták voksukat. A 3. kerületben egy ittas ember zavarta meg az egyik szavazókor munkáját, emiatt az is később zárt. Ismét európai összefogás sürgetett a menekült válság megoldásaért a cseh külügyminiszter. Ljubomír Zaurálek a magyarországi kvóta népszavazásra utalva beszélt erről. A kötelező betelepítés ellen érvelve azt hangsúlyozta, Európának meg kellene változtatni a hozzáállását a migráns válsághoz. Megkezdte a beérkezett csak nem 74 ezer érvényesnek minősített levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkenelését a Nemzeti Választási Iroda. A számítógépes bevitelre a kézi számolást megelőzően azért volt szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Levélben a magyarországi lakóhelyjel nem rendelkező magyar választópolgárok szavazhattak.
Olvasson híreinkről bővebben a www.inforadio.hu hírportálon. Rendkívüli népszavazási aréna az Inforádióban. A stúdióban Magyar Kornélia, a Magyar Progresszív Intézet igazgatója, és Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. A műsorban elmondjuk a legfrissebb szavazatszámlálási adatokat, kapcsoljuk tudósítóinkat a pártok központjaiban, és élőben közvetítünk minden fontos politikusi beszédet.
Mindez megtörtént az elmúlt három órában Magyar Kornéliával és Csizmadia Ervinnel figyeltük a népszavazási eredmény listákat, és próbáltunk ebből következtetéseket levonni leginkább ők. A hagyomány az, hogy ilyenkor megkérdezzük a vendégeinket, elemzőket, hogy mit tartottak az adott szavazásnál a legfontosabbnak. Magyar Kornélia, mi jött ki ebből a mai napból?
Szerintem az egyik legfontosabb tanulság, ami kicsit ilyen blikfangos is, hogy nagyon kevés pénzből is lehet sikeres kampányt folytatni. Itt az érvénytelen szavazatokra gondolok, hogy tényleg történelmi sikert tudott elérni az, aki az érvénytelen szavazatokra buzdított. Háromszor annyi érvénytelen született, mint ami eddig általában a választásokon. És hogy nagyon-nagyon sok pénzből is lehet átlagos, kissé csalódást keltő eredményt elérni. Itt a Fideszre gondolok, nyilván a kormány oldalra, aki tényleg elképesztő mennyiségű pénzt költöttek, és az, hogy mindent föltettek arra, hogy érvényes legyen ez a népszavazás, és aztán ez nem sikerült, tulajdonképpen ez egy csalódást keltő rész ebben. És ami szerintem még nagyon tanulságos, az a várakozás menedzsment. Pontosan az, hogy a stratégia Fidesz oldaláról azért nem lett pontosan belőve. Az, hogy mindenfélét mondtak, azzal tulajdonképpen elengedték a gyeplőt, vagy olyan kockázatot vállaltak, aminek nyomán nagyon szélsőséges interpretációk születtek, akár kormányzati oldalról, akár ellenzéki oldalról nézve. Pedig tényleg csak arról van szó, hogy egy átlagos eredmény született ezen a népszavazáson, és a következményei azok viszont valószínűleg nem átlagosak lesznek.
Csizmadi Ervin?
Hát számomra mindenképpen ugye az a különbség, ami az eredeti várakozások, tehát az, hogy legyen egy érvényes népszavazás, és a bekövetkezendő kimenetel között van. Tehát ez egy hosszú időre nekünk elemzési lehetőséget adó helyzet, tehát hogy egy kormány, egy párt kiír egy népszavazást, ezt ahhoz köti, hogy ez a népszavazás érvényes legyen, ez a népszavazás nem lesz érvényes, majd erre az adott párt, amelyik ezt kiírta, nem reflektál erre a helyzetre, hanem úgy tesz, mintha ő nem írta volna ki ezt a kritériumot hozzá, ami nyilvánvalóan fölveti azt a kérdést, hogy akkor hát mit kezdjünk egy ilyen helyzettel, és még valami tanulságos, ha már nem lett érvényes a népszavazás, de azért magyarázatot igényel a résztvevőknek a nagy száma ettől függetlenül is, és ez felveti azt a kérdést, hogy honnan teremtette elő a kormánypárt azokat a szavazókat, akik nyilvánvalóan nem az ő törzsszavazói körébe tartoznak. Itt hadd idézzem fel azt a személyes élményemet, hogy az elmúlt időszakban elég sok olyan emberrel beszélgettem, találkoztam, akik egyáltalán nem a Fidesz szavazói, és azt tapasztaltam akár családi körökben, tehát egy házas pár tagjai között, hogy konfliktus helyzet alakult ki, még egyszer mondom, olyan emberek között, akik balliberális szavazók, és egyáltalán nem evidens volt, hogy úgy szavazzanak, ahogy a balliberális pártok ezt egyébként számukra előírták, tehát nagyon komoly családi viszályok alakultak ebből ki, ez is egy magyarázat lehet tehát arra, hogy ezt azért mégiscsak nagy számot, 3.200.000 embert a kormánypárt elő tudta állítani. Gondoljunk bele, ha ez nincs, akkor hány szavazója lett volna a Fidesznek, ha csak a törzs szavazóit tudja elvinni, tehát majdnem azt mondanám, hogy a sikere, idézőjelben vett sikere az azon múlott, hogy ha tetszik, békétlenséget tudott szítani balliberális családok vagy házastársak között is. Most a szónak, hát a békétlenség nem olyan értelmében értendő nyilván. Tehát magyarán a szavazataikat vagy megosztották, vagy nem egyformán szavaztak, miközben egyébként tőzsgyökeres balliberális szavazók.
Önök az Inforádió népszavazási műsorát hallották, tudósítóink Panuli Nildikó, Németh Zoltán, Herceg Zsolt, Zsigmond Árpád voltak a stúdióban, Magyar Kornélia, Magyar Progresszív Intézet és Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója volt. A hangot Orbán Attila keverte, a felelőszerkesztő Lendvai Szabolcs, a főszerkesztő Módos Márton, én Exterde Tibor vagyok. 16 éves az Inforádió, tisztelettel köszönöm a figyelmüket.
Ez Magyarország Inforádiója.